munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 3,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Márciushoz viszonyítva átlagosan 7%-kal emelkedtek az árak, a járműüzemanyagok 3,5%-kal drágultak. A nemzetgazdasági miniszter szerint figyelemre méltó, hogy az élelmiszerek termékcsoportján belül a tojás és a liszt 20% körüli mértékben, a kenyér 9%, a baromfi hús pedig 6,5%-kal lett olcsóbb egy év alatt. Nagymárton arra hívta fel a figyelmet, hogy a pénzromlás mértéke alacsony szinten stabilizálódott. Átfogó stratégiai partnerségi megállapodás kötött Magyarország és Kína, jelentette be a magyar miniszterelnök és a kínai elnök este. A tárgyalások után tartott tájékoztatón Orbán Viktor elmondta, a kétoldalú együttműködést kiterjesztik a nukleáris ipar teljes spektrumára. Úgy fogalmazott, Kína meghívta Magyarországot, hogy vegyen részt a kínai gazdaságban, Kína pedig hajlandó részt venni a magyar gazdaság fejlesztésében. Xi Jinping elnök arról beszélt, Kína Európára fontos pólusként tekint egy több pólusú világban és kulcsfontosságú partnerként. Hozzátette, támogatják Magyarországot abban, hogy nagyobb szerepet vállaljon az Európai Unióban. Megkezdődik a Budapestet elkerülő vasúti gyűrű és a reptéri gyorsvasút előkészítése, egyebek közt erről született megállapodása a kínai elnök budapesti tárgyalásain, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, hogy 18 megállapodást írtak alá. Az egyezmények között szerepel az elektromos autók magyarországi töltőhálózatának fejlesztése, és a magyar-szerb határon pedig kínai közreműködéssel épül meg Európa legmodernebb, legnagyobb, legbiztonságosabb és leggyorsabb forgalmi átengedését biztosító nagy határátkelő helye. Emellett vizsgálják azt is, miként lehetne a lehető leggyorsabban megépíteni Szerbia és Magyarország között egy új kőolajvezetéket kínai közreműködéssel. A külgazdasági és külügyminiszter szerint nagy mértékben növeli Magyarország európai gazdasági súlyát, hogy a kínai BYD az autóbuszgyára után az első európai elektromos autógyárát is idehozza. Szijjártó Péter hozzátette, Szegeden már tart az infrastruktúra kiépítése, jövőre elkészülhetnek az első modellek a szegedi gyárban. 4 év alatt több mint a 7-szeresére nőtt a tisztán elektromos járműpark Magyarországon. Április végére a számuk meghaladta 96 ezeret, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A zöldrend számos állomány bővülésében az elmúlt 3 hónap hozta minden idők legmagasabb adatait. A kórházak a nem vitatott 60 napon túli adósságukat rendezhetik abból a 63 milliárd 400 millió forintból, amelyről már döntött a kormány, közölte a tegnapi kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette, idén várhatóan még egy konszolidációra szükség lesz. Az Orvostechnikai Szövetség adatai szerint március végén 116 milliárd forint volt az intézményrendszer adósága. A műtéti várólisták rövidítéséről elhangzott a kormány feladata, hogy kapacitásokat szabadítson fel. Már több mint 3100 család érdeklődött a Csok Plusz iránt, közölte a kormány szóvivő. Vitályos Eszter elmondta, március végéig több mint 1400 házaspárnak ítélték meg a hitelt, több mint 35 milliárd forint értékben. A befogadott kölcsönkérelmek értéke meghaladja 83 milliárd forintot. Jóváhagyta az európai parlamenti választás szavazólapjainak mintáit a Nemzeti Választási Bizottság. Az egyik a magyarországi, a másik a levélben szavazóknak készült. A hosszúkás, több mint fél méter széles szavazólapon egy sorban szerepel a 11 lista a sorsoláson meghatározott sorrendben. Ma éjfélig kell dönteniük a helyi választási bizottságoknak az önkormányzati és nemzetiségi választáson indulni szándékozó jelöltek nyilvántartásba vételéről. A Nemzeti Választási Iroda legutóbbi csütörtöki adatai szerint a testületeknek még csak nem 300 döntést kell meghozniuk, illetve rögzíteniük az informatikai rendszerben. Mihail Misusztyin miniszterelnök jelölését terjesztette be az állami dumának Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az alkotmánynak megfelelően Misusztyin május 7-én rögtön Putyin 5. elnöki beiktatását követően a kormányával együtt lemondott, de ügyvezetőként az újabb beiktatásig is folytatja tevékenységét. A tegnapi nagy intenzitású napkitörés az előzetes várakozásoknál hevesebb turbulenciákat okozhat majd a Föld mágneses terében, írja az Időkép. Holnap a reggeli órákban éri el bolygónkat a napkitörés szele. Ha napkelte előtt ideér, akkor akár szabad szemmel is láthatjuk a sarki fényt ismét. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, de gomoly felhők képződnek, illetve az északi tájak fölé vastagabb felhőtömbök is besodródhatnak. Legfeljebb néhány helyen fordulhat elő futó zápor, többfelé élénk a szél. A csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4 plusz 1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg Szabó Magda Kakas szó című írásának harmadik részét Molnár Piroska előadásában.
Kakas szó. ébren van, gondolta Sanyi. Azt hiszi, én még alszom, és most gondolkozik. Hányszor felriadt már így hajnaltájban, maga se tudta mitől, mintha a gondolatoknak hangjuk lenne, és felnyílna tőlük a szem, mint az óra csörömpölésre. Mit gondolhat ez az asszony ilyenkor, mikor így fekszik? Mit gondol? Mit lát? Min töri a fejét? Soha ilyen némát, mint Piros. Akkor beszél, ha kérdik, nevetni se tud, mintha fájna a szája, csak mosolyog. Mintha valóban egy testük volna, mindig felébred, mikor az asszony. Csak akkor alszik el megint, ha Piros is. Ha az megfordul, s odaveti hátának a hátát, összesimul a gerincük. Mikor meghallja, hogy szuszog, azt érzi, elmúlt valami veszedelem. Nem kell virrasztani a többet, alhatik megint. Egy cseppet oldalabbra fordította a fejét. Piros megrezzent, ránézett, aztán megint csak ki az ablakon. Látta pillái résén, hogy a hegy felé bámul. Mi lehetett azon a hegyen? Tán arra járt, mikor még lány volt ráccal, ilyenkor tavasszal. Tán szaladt a hegyoldalon kéz a kézben vele. Tán akkor még nevetni is tudott. Mert a nevetést azt odahagyta valahol, azt igencsak elvitte magával rácc oda túlra. Most felkelthette valami zaj. Talán az, hogy a kakas kukorított az imént, aztán csak bámul és emlékezik. Van ott a hegyen egy csomó fa, a múltkor arra járt, ott dolgozott. Építették a gyümölcs kivitelinek a hűtőházat. Nincs arra épület más, csak fa meg fa. Tán arra szaladgált, visongott valamikor. Szép is lehet ott, mikor virágzanak a fák. Almafa van arra, meg barack. Szegény anyja, de szánja, mégis elmennek innen, nem a fürdőszoba miatt. Ha nagyon akarja, oda húz még egy szobát a ház végére, vagy ketté metszi a konyhát. Majd kitalálja ő, az épület, ha egy kicsit elgondolkozik, mindjárt felnő a szeme előtt. Akkor már csak anyag kell, aztán felhúzza akár ő maga. Házat azt ki tud találni, de gondolatot nem. Míg az apja élt, s ő meg gyerek volt, egyre azt mutogatta, mit fel nem rak ő kőből, fából? Az öreg meg csak bólogatott, szerette a kezét. Ha Isten csak ugyan 6 nap alatt teremtette a világot, jól érezhette magát utána. Mikor az ember megáll ott, ahol eredetileg nem volt semmi, aztán a munkája nyomán egyszer csak torony emelkedik, vagy emeletes ház, ordítani tudna örömében. Tám még táncolni is. Tudta az Isten, miért dolgozik. Mit is kezdett volna azzal a semmivel, amiben élt. Elébb fényt teremtett, hogy lásson, aztán földet, vizet. Hát így van ő is valahogy. Épületet az csak kitalál. De hogy Piros mint töri a fejét? Rácon, mi máson törné? Jó sora volt világ életében, nem volt annak bánata. Az anyját igaz alig ismerte, de a mostohája áldott jó asszony volt. Híre volt Terusnak Óbudán. Soha egy ujjal nem nyúlt az hozzá. Ha a sajátja, akkor se bánhatott volna vele különben. Az apjáról, az öreg kovácsról sem mond a hír semmit. Békés ember volt. Nagyokat evett, ivott, a gyerekét megszerette. Még a Terus férjével is jól járt Piros. Milyen szépen kiházasította, mikor odaadták annak a rácnak. Jolán egyszer azt mondta, Piros tám még jobban akarta a házasságot, mint a villanyszámlás. Hát akkor nagyon szerethette. Pedig a mama azt mondja rácról, sovány göthös ember volt, nem valami szemrevaló. De ki lát a másik lelkébe? Ki tudhatja, kit miért szeretnek? Igen jó lehetett hozzá, hogy úgy elkomolyodott a halála után. Néha csak ül, összefonja a kezét a könyv felett, ránéz, sóhajt egyet, aztán olvas tovább. Tán ráccal olvasgattak így együtt este. Aztán most csak azt érzi, nincs a régi ura sem erre. Nem, nem a fürdőszobán múlik. A kerületen, Óbudán. Ha elmennek másfelé, nem lesz a szem előtt ez a hegyoldal. Aztán neki se kell ennie magát. Mire gondol ugyan már megint? Mit látott a fák között? Ami csak neki mond valamit. Mit épi? Micsoda emlék? Itt minden sarokhoz tapadhat valami. Amott a templom, ott esküdhettek ráccal, aki a kis temetőben van eltemetve. Hogy is feledje el, mikor itt mindenki ráköszön? A villanyszámlást ismerték minden lakásban. Nem, ő elviszi innen. Ez a szegény öregasszony itt marad magára, de mit csináljon? Neki csak ez az egy élete van. Az anyja jószerivel már befejezte a magáét. Ő meg most kezdte. Most kezdték pirossal. Aztán így nem lesz jó semmiképpen. Nem azért, mert az egyik asszony így akarná, a másik meg úgy. Piros nem házártos. Nem szól az egy rossz szót sem, még azt sem fogadja el, hogy a mama helyébe vigyen valamit. Csendes az. Rác miatt megy ő el innen. Tán, ha beszélne Piros róla, ha csak egyszer is kimondaná a nevét, más lenne. De így? Milyen volt a te urad? Kérdezte tőle. Mentek lefelé a hajógyár felé. Jól elsétáltak, hogy ne találkozzanak ismerősökkel. Még tavaly volt. Épp nyílt az orgona. Piros egy ágat tartott, annak a végét rágta. Aztán a virág felett rápillantott, és nem felelt. Úgy mondta a szeme, hogy ehhez ne nyúljál, Sanyi, ez fáj. Ehhez sose nyúljál, míg élünk. Nem tudom én megmondani, milyen volt az ura. Lám ott a lakatos, Csákó. Mennyit járt az asszony után? Levelet is írt neki. A szomszédot is átküldte, hogy puhítsa Pirost. Arra nem haragszik. Azért csak szót vált vele, ha ráér. Megkérdezi, mit csinálsz, hogy vagy? Még jól is esik látnia. Na, te marha, gondolja magában. Kellett volna Piros, ugye? Azért mégis hozzám jött. A rendőr is járt utána. Annak iskolája is több volt, mint neki. Kutyával járt. Azzal szédítette volna, mert Piros szerette a kutyákat. Aztán, ha együtt sétáltak, a rendőr mindenféle kunsztokat mutatott a kutyájával. Neki meg az jutott eszébe, hogy no, ez a csejuska is ugrana ám által karikán, ha Piros akarná. Nem csak a kutyáját abriktolná. Nem kellett Pirosnak. Hát arra se haragszik, se a közértesre, aki mindig végignyomkodta a kenyeret, hogy a legszebbet adhassa az asszonynak. Nem fontos senki. Rác a fontos.
Thank you.
vannak az építkezésnél, akik ismerték. De csak nem kérdezősködik róla. Ha rossz ember lett volna, eljárt volna a híre. Óbudán mindennek híre megy. Nem volt rossz ember, különben az asszony nem búsulna annyira utána. Nem váltaná a színét, ha valami véletlenül a régi életére emlékezteti. Múltkor is mennek együtt haza, hát a térnél véletlenül arra indult el, a Szőlő utca felé, amerre piros ráccal lakott. Nem megfogja a karját, aztán húzza visszafele ellenkező irányban. Még mindig nem bírja látni a régi lakását, ahol olyan boldog volt. Ha elmennének, talán könnyebben felejtene. Ha merné, megkérné, hagyja itt az öreg asszonynál Jutkát. Így az sem maradna magára. A gyermeknek is csak jó lenne, felnőhetne itt, ő is itt nőtt fel, jó tágas udvar ez. De hát hogy mondja meg neki? Piros, ha ránéz, azt hiheti, megvan még egy eleven darab az urából. A mama azt mondja, szakasztott az apja a kislány. Hát erre nem gondolt, mikor Pirost elvette, hogy Jutka itt ül majd köztük mindig, és azt fogja érezni, hogy olyan, mintha rác ülne itten. Az a rác, akit nem is ismert. Mintha az is itt laknék velük, ennék az asztaluknál. Nem meri megmondani Pirosnak, hogy hagyja itt a gyermeket, mert Piros nem hagyná. Aztán csak elszakadna köztük valami, pedig azért nyel annyit, hogy sose szakadjon el. Mert szereti Pirost, napról napra jobban szereti. Gyors hosszú ujjait, okos szemét, ritka mosolygását. Pirossal jó élni. Pirosról tudja az ember, hogyha valami nagy baj történnék, nem sírna, nem sopánkodna, hanem neki állna segíteni. Ha nem szeretné annyira, nem is törődnék ráccal. De így nincs nap, hogy ne jutna az eszébe. Milyen szőke vagy, mondta Piros. Beledugta ujját a hajába, és rátekert egy gyűrűt. Aztán gondosan lekaparta azt a csepp maltert, ami ráfröccsent. Ő meg arra gondolt, hogy persze, ő szőke, amaz meg fekete volt. Ő tömzsi, alacsony, aztán barna a képe, még télen is, a szeme meg kék, az meg fehér volt, magas. A mérnök azt mondta, ha határidő előtt elkészülnek, azt kérhet, amit akar. Nem kér lehetetlent. Az ő vállalatuk 18 új lakást kap Kőbányán. Kőbánya jó messzire van innen, de inkább oda megy, ha megkapja az egyik lakást. Csak Jutkát hagyhatná itt, hogy ne furkálná a lélek az öregasszony miatt, és főleg, hogy ne kelljen mindig látnia. De mit szólna ehhez Piros? Hogy mondja meg neki? Megint elkomorodnék, a gyűrűjét forgatná, ő meg mehetne kifelé, mint az őszön, mikor azt találta kérdezni halottak napján, hogy kimegye a temetőbe, mert ha igen, vigye ki a mamát is, az ilyenkor világítani szokott. Akkor hallgatott egy darabig, azt mondta, nem megy, nem szokott temetőbe járni. Ő meg kiment a fás színbe, és bevágott mérgében vagy két mázsafát, úgy el volt keseredve. Mert milyen boldogtalanság is az, hogy valakit így szeressenek holtában. Lám, Piros még a keresztjére se bír ránézni a holt urának, hogy élt 42 évet. Ő mindig azt hitte, hogy az ő anyja tud szeretni. Semmi az öreg szeretete a Piroséhoz képest. Az ő anyja kijár a temetőbe, koszorút visz, sírdogál, rendre elmond mindent, ami valaha történt, hogy ismerkedett meg az apjával, mit ettek az esküvői vacsorán, még a koszorúját is próbálgatja, s milyen becsben tartja az első ajándékát, a tükröt, amelynek rózsaszegélye van. Piros csak ül, hallgat, még az emlékeit sem mondja el. Ő ugyan utálná hallgatni, de azért örülne neki. Amiről az ember beszél, az halványodik, fakul. Még emléket sem őrzött meg az első uráról. Olyan eleven lehet benne a képe. Ő csak nézte, mikor összeházasodtak és ide költöztek, hogy nem hozott el magával semmit a régi lakásából, ami a rácé. Még a jegygyűrűjét sem. Ki tudja, mit csinált vele. Költözés előtti nap ő lelt egy csomagot a stelázsi alján. Könyvek voltak benne. Detektív regények össze voltak kötve spárgával. Az emberei lehettek, mert az volt rájuk írva, hogy Rácz Ferenc. Már rakta volna a ládába, de Piros kikapta a kezéből, neki az asztalnak. Az asztalon ott volt a kenyérvágókés. Felmetszette a spárgát, aztán egymás után haigálta be a könyveket a spórba. Úgy buzgott tőlük a leves, hogy félre kellett húzni. Egy darabig hallgatott, aztán egyszer csak odaszaladt hozzá, a nyakába borult. Mire felemelte a fejét, csorgott a szeméből a könyv. Hát ennyire szerette. Még a könyveit sem bírta elkeverni az övéivel. Igaz, hogy ő nem is olvas detektív regényt. Ő más miért szeret. Kinn lassan élénkülni kezdett az utca. Megint átlesett az asszonyra. Piros pillája nedves volt. Hát akkor szól a mérnöknek, és ledolgozza a húst a 10 ujjáról, de 6 héttel előbb meg lesz az építkezés, és ők elmennek Kőbányára. Mire elintéződik, jószerivel itt lesz a gyerek. Tán akkor messzibb kerül Rácz, és messzibb kerül Jutka. Még talán akkor vissza is lehetne adni Jutkát a mamának. Mi az Istennek rakja teli mama ezzel az erőszagú almával a szobát? Nincs is itt már levegő, csak csupa almaszag. Piros megfordult, odafészkelődött hozzá. Egyszerre megint rátört az álom, ahogy megérezte Piros hátának ismerős melegét. Vajon Ráccal is így aludt? Az Isten szentelje meg, hát nem tud szabadulni tőle. Hát hárman aludtak ebben az ágyban, nem ketten. Mondta a mama, ne vegyen el özvegyasszonyt, de ha nem kellett neki más, csak Piros.
Elhangzott Szabó Magda Kakas szó című írásának harmadik része, felolvasta Molnár Piroska. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A remény nem csal meg. Ferenc pápa bullája, amellyel meghirdette a 2025-ös szentévet. A Szentatya üzenete a plébánosoknak. Legyetek a szinodalitás misszionáriusai. A pápa gyászolja a Kongói Demokratikus Köztársaságban történt támadás áldozatait. Aljas erőszak. Közzétették Ferenc pápa ázsiai látogatásának logóit és mottóit. Ahogy fent, úgy lent. Sajgó Balázs atya elmélkedése Urunk mennybe menetele ünnepére. A remény nem csal meg. Ferenc pápa bullával meghirdette a 2025-ös szentévet. Május 9-én csütörtökön délután 17:30 a Szentatya a Szent Péter Bazilikában vesperást vezetett Urunk mennybe menetele ünnepe alkalmából, amelynek keretében átadta az 5 kontinens képviselőinek a Space Non-Confundit kezdetű bullát, amellyel meghirdette a 2025-ös szentévet, mely idén december 24-én a Vatikáni Bazilika Szent Kapujának megnyitásával veszi kezdetét. A pápai bulla felhívást tartalmaz a börtönlakók, a migránsok, a betegek, az idősek, valamint a kábítószer zsákmányául esett fiatalok javára. Ferenc pápa egy börtönben is meg fog nyitni Szent Kaput. A szegény országok adósságainak eltörlését kéri. Felszólal a gyermekszületések növelése érdekében, a migránsok befogadásáért, valamint a teremtett világ tiszteletben tartásáért. Egy alap létrehozását sürgeti az éhezés felszámolására, valamint a diplomácia erőfeszítéseit kéri egy tartós béke megteremtéséért. A remény ajándékáért fohászkodik Ferenc pápa a 2025-ös szentév gyümölcseként világunk számára, amelyet felkavarnak a fegyverek, a halál, a pusztítás, a fele baráttal szembeni gyűlölet, az éhezés, az ökológiai adósság, az alacsony születésszám. A remény balzsamát akarja a Szentatya az emberiség sebeire kenni, melyet az erőszak kegyetlensége sújt, vagy a rohamosan növekvő szegénység lehetetlenít el. Space non confundit, a remény nem csal meg, ezt a címet viseli a szentévet meghirdető bulla, amelyet május 9-én nyújtott át a pápa az 5 kontinens egyházának az ünnepi vesperás alkalmával. A 25 pontból álló bulla kéréseket, javaslatokat, felhívásokat tartalmaz, fogvatartottak, betegek, idősek, szegények, fiatalok érdekében, valamint bejelenti az újdonságokat, amelyeket a remény zarándokai mottójú szent év hoz majd. A dokumentumban Ferenc pápa két fontos évfordulóra emlékeztet. 2033-ban ünnepeljük a megváltás 2000. évfordulóját, illetve azt, hogy 1700 éve tartották a níceai első nagy ökumenikus zsinatot, mely többek között a húsvét dátumának meghatározásával foglalkozott. Az eltérő álláspontok még ma is megakadályozzák, hogy ugyanazon a napon ünnepeljük a hit alapító eseményét, húzza alá a pápa, majd emlékeztet rá, hogy gondviselésszerű egybeesés miatt ez éppen a 2025-ös évben megvalósul. Legyen ez felhívás Kelet és Nyugat minden keresztény számára ahhoz, hogy megtegyék a döntő lépést az egység felé, a húsvét közös dátuma körül, írja a pápa. A dokumentum rendelkezik a pápai bazilikák szent kapuinak megnyitásáról és bezárásáról is. Ennek értelmében Ferenc pápa 2024. december 24-én nyitja meg a Szent Péter bazilika szent kapuját. Rákövetkező vasárnap, december 29-én nyitja meg a pápa a lateráni Szent János Székesegyház szent kapuját. 2025. január 1-én a Santa Maria Maggiore Bazilika, majd január 5-én a falakon kívüli Szent Pál Bazilika szent kapuja következik. A szent év végén az utóbbi három bazilika szent kapui december 28-áig bezárulnak. A szent év hivatalosan 2026. január 6-án a Szent Péter Bazilika szent kapujának bezárásával ér véget. Kedves hallgatóink, a pápai bulla ismertetését pénteki adásunkban folytatjuk.
A pápa üzenete a plébánosoknak: legyetek a szinodalitás misszionáriusai. Szeretnék kérni valamit tőletek, akik a világ minden táján élő plébánosok képviseletében érkeztetek. Szükségünk van a segítségetekre, hogy továbbra is meghallgathassuk a plébánosok szavait, tekintettel a püspöki szinódus közelgő második ülésére. Ezzel a megbízatással ruházta fel Ferenc pápa a világ minden tájáról érkezett papokat, akik részt vettek a plébánosok a szinódusért címet viselő nemzetközi találkozón április 29-e és május 2-a között a Vatikánban. Nagyon fontos találkozó, de nem elegendő, hangsúlyozza a pápa a szerdán közzétett üzenetében. Többet kell tennünk, ha több papot akarunk bevonni a szinódusi dinamizmusba. Ezt nem tudják elvégezni egyedül az ülést szervező szinódusi főtitkárság és a római kúria dikasztériumai. Ferenc pápa ezért arra kéri a plébánosokat, hogy váljanak a szinodalitás misszionáriusaivá, plébános testvéreikkel együtt. Hazatérve a szinodális és missziós szellemben elevenítsétek fel a plébánosi szolgálat megújításáról szóló elmélkedést, és segítsétek elő a lélekben folytatott beszélgetést a plébánosok között, személyesen vagy online, kihasználva a már megszervezett találkozók lehetőségét, vagy megszervezve egyet ebből a célból. A pápa kéri továbbá, hogy a kapott iránymutatások alapján tájékoztassák a szinódusi titkárságot ezeknek a találkozóknak a gyümölcséről. Hazatérve, olvasható az üzenetben, beszéljetek erről az ötletről a püspökeitekkel és a püspöki konferenciákkal, és mondjátok el nekik, hogy a pápa bízott meg benneteket ezzel a feladattal. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa emlékeztet arra a levélre, amelyet május 2-án küldtek szét a világ összes plébánosának, hogy tájékoztassák őket erről a kezdeményezésről, és hogy a szinodalitás misszionáriusaiként mutassák be őket közöttük. Most aláírom, majd mindegyőtöknek eljutatnak egy példányt, hogy hazatérve terjeszthessétek. Köszönöm az együttműködést, zárja a levelét Ferenc pápa a plébánosokhoz. A pápa gyászolja a kongói demokratikus köztársaságban történt támadás áldozatait, aljas erőszak. Ferenc pápa a fájdalmának ad hangot a kongói demokratikus köztársaságban, Goma városa közelében, a Mugunga menekült táborban május 3-án elkövetett aljas támadás miatt, amelyben legalább 17 ember meghalt és több mint 35-en megsebesültek. A Goma püspökéhez intézett Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy közel áll mindazokhoz, akiket sújt a sok gyermeket sem kímélő vak gyűlölet tette. A pápa imádkozik a sérültekért és a szeretteiket elvesztett családokért, valamint imádkozik az elhunytak lelki üdvéért. A pápa ismételten elítéli a konfliktusok megoldása érdekében alkalmazott minden erőszakos cselekményt, amelynek mindig a szegények és a leghátrányosabb helyzetűek az első áldozatai. Ferenc pápa a remény életben tartására hívja a kongói népet, és sürget minden politikai szereplőt, hogy elszántan munkálkodjon a békéért és a testvériségért. Május 3-án pénteken két robbanás rázta meg a lakóhelyüket elhagyni kényszerülteket Mugunga és Lakver területén, ahol a pápa egy kutat ajándékozott az afrikai országban tett 2023. januári apostoli útja alkalmából. Emberek ezrei keresnek ebben a táborban menedéket, miután elmenekültek a környező területen a kongói kormányerők és a március 23-a mozgalom elnevezésű lázadó csoport között dúló harcok elől. Az áldozatok többsége nő és gyermek. Több tucat ember súlyosan megsérült, őket az amúgy is túlzsúfolt gomai kórházakba szállították. A robbanások, amelyek jellegét még nem sikerült tisztázni, jelentős károkat okoztak a tábor óvóhelyeiben és bizonytalan infrastruktúrájában. Közzétették Ferenc pápa ázsiai látogatásának logóit és mottóit. Ferenc pápa apostoli látogatásra készül Indonéziába, Pápua Új-Guineába, Kelet-Timorba és Szingapurba. Szeptemberi útja előtt a Vatikán közzétette látogatások hivatalos logóit és mottóit, bepillantást engedve ezáltal a pápa eddigi leghosszabb utazásába. A Szentszék sajtóterme közzétette a pápa közelgő ázsiai látogatásának hivatalos logóit és mottóit. A pápa útjára a tervek szerint szeptember 2-a és 13-a között kerül sor, amely alkalmával Indonéziát, Pápua Új-Guineát, Kelet-Timort és Szingapurt keresi fel. Ferenc pápa szeptember 3-án érkezik az indonéziai Jakartába, ahol szeptember 6-áig tartózkodik. A látogatás logóján a pápa áldásra emelt kezével egy arany Garuda, egy szent sas előtt áll, amelyet a hagyományos indonéz batikolt szövetre emlékeztető módon ábrázoltak. Indonézia térképe is látható benne. Egy szigetcsoport, amelyet az etnikai és társadalmi csoportok, nyelvek, kultúrák és vallási meggyőződések sokfélesége jellemez. Az apostoli látogatás mottója hit, testvériség, együttérzés. Indonéziát követően a pápa Pápua Új-Guineába utazik, ahol szeptember 9-éig tartózkodik. A látogatás logójának központi eleme egy kereszt, amelyet olyan színekkel ábrázoltak, amelyek a pápua új-guineai napfelkeltét és napnyugtát idézik. A kereszten a pápua új-guineát jelképező paradicsommadár látható. Ennek az apostoli látogatásnak a mottója imádkozzatok, amelyet a tanítványok Jézushoz intézett kérése ihletett. Uram, taníts minket imádkozni! Ferenc pápa Pápua Új-Guineából Kelet-Timorba utazik, ahol szeptember 11-éig marad. Az utazás logójának közepén Ferenc pápát látjuk áldásra emelt kézzel. Mögötte a földgömb, amelyből Kelet-Timor térképe rajzolódik ki. Felette egy ívben olvasható a pápa látogatás mottója: a hited legyen a kultúrád, ami egy buzdítás a timori embereknek, hogy kultúrájuknak és hagyományaiknak megfelelően éljék meg hitüket. A pápa ázsiai látogatásának utolsó állomása Szingapur szigetország lesz, ahová szeptember 11-e és 13-a között látogat el. Az apostoli út logója stilizált keresztet ábrázol, amely a napkeleti bölcseket irányító csillag jelképe, illetve amelyet az eukarisztia és Szingapur zászlajának 5 csillaga ihletett. A kereszt mindkét oldalán az apostoli látogatás mottójának egy-egy szava: egység, remény. Az egység a hívők közötti szeretet közösséget és harmóniát fejezi ki, mind az egyházon belül, mind a társadalmi és családi kapcsolatok terén. A remény pedig azt sugallja, hogy az apostoli út a remény világító tornya a régióban élő keresztényeknek, különösen azoknak, akik diszkriminációt és üldöztetést élnek meg.
Ahogy fent, úgy lent. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk mennybe menetele ünnepére.
Az apostolok cselekedeteiben Lukács evangélista így ír Jézus mennybe meneteléről: felemelkedett az égbe, és egy felhő elfedte úgy, hogy tovább nem láthatták. Az egyszerű megfigyelő számára ez csak annyit jelent. Jézus felemelkedett, ők pedig a földön maradtak. Továbbá azt is, az ég az Isten otthona, a föld pedig az ember lakhelye. Ilyen egyszerűnek képzelték akkor a világot, és talán nem túlzás azt mondani, hogy ilyen egyszerű a világról alkotott elképzelés még ma is sokak számára. Jézus mennybe menetelének lényege azonban sokkal mélyebb értelmű valóság. A Szentíró az akkori ember felfogásához igazodott, hogy éreztesse azt a valóságot is, amely emberi világunkat messze felülmúlja. A lényeg ugyanis az, hogy Jézus megdicsőült emberi valósága testestől, lelkestől behatol Isten létterébe. Ez a léttér nem valami kozmikus hely a világ mindenségen belül, nem az ember által ismert tér, hanem maga a végső, teljes isteni élet. Bár az emberi nyelv itt már nagyon fogyatékos, ha lehet emberileg mégis így fogalmazni, ebben az úgynevezett isteni léttérben él a feltámadt ember Jézus a mennybe meneteltől fogva. A Biblia ezt képletes módon úgy fejezi ki, hogy Jézus az Isten jobbján ül. Az Isten jobbján van, az Isten jobbja felül foglal helyet, és Isten Krisztust a jobbjára állította a mennyekben. A mennyek, ahol hitvallásunk szerint Jézus az Atya jobbján ül, fizikailag nincs távol semmilyen kozmikus vagy földrajzi helytől. Ezért a feltámadt Jézus képes valóban jelen lenni ott, ahol megígérte, hogy jelen lesz. Ezt emeli ki Máté evangéliuma, amely szerint Jézus közvetlenül mennybe menetele előtt megígéri az apostoloknak, hogy velük lesz minden nap a világ végéig. Ahogy olvassuk Máté evangéliumának 28. fejezetében, a 20. versben. Jézusnak ez a jelenléte különleges módon valósul meg az eukarisztiában. De nem csak ott van jelen a feltámadt Úr Krisztus, hanem, ahogy a II. Vatikáni zsinat mondja, jelen van a szentmise áldozatban, a szolgálópap személyében, jelen van erejével a szentségekben, mert amikor valaki keresztel, maga Krisztus keresztel. Jelen van igéjében, mert ő maga beszél, amikor az egyházban a szentírást olvassák, és jelen van, amikor az egyház imádkozik. Mert megígérte, ahol ketten vagy hárman vannak az én nevemben, ott vagyok közöttük. Jézus mennybe menetele tehát nem azt jelenti, hogy Jézus messze eltávolodott tőlünk, hanem éppen ellenkezőleg azt, hogy közel került hozzánk. Hiszen ő maga mondta, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Bennünk maradt, tehát a feltámadt Krisztus bennünk él szent lelke által, nem csupán néhány percre, hanem tartósan, örökké. Húsvét első vasárnapján Mária Magdolna keresését szemlélve felidéztük Pál apostol figyelmeztetését. Az odafönt valókat keressük. Ha arra figyelünk és tudjuk, hogy Isten minket felülmúlva közöttünk van, és bennünk lehet, akkor ennek tudatában megtapasztalhatjuk magunkban ennek az isteni léttérnek a közelségét. A befejező történet segíthet ennek tudatosításában. Egy sportoló fiúról szól, akinek vak az édesapja. Nagyon jó kapcsolatban állnak egymással, bensőséges beszélgetésben töltik idejüket. Aztán az apa meghal. A fiú azt kéri edzőjétől, hogy tegye be a következő fontos mérkőzésen az első csapatba. Addig ugyanis az edző soha nem tette be a fiút, mert nem látta annyira jónak. A fiú megígérte edzőjének, hogy nem bánja meg, ha beteszi. Az edző megdöbbenve nézi a fiú játékát. Úgy játszik, mintha kicserélték volna. Nyert is a csapat, és az edző csodálatára a fiú elmeséli, hogy azért játszott ilyen jól, mert édesapja sosem látta őt föld életében vaksága miatt, de ez volt az első mérkőzés, amit apja fentről nézett. Milyen jó lenne így játszani a föld életet, mindent beleadva, az odafent valókra figyelve, felülemelkedve, úgymond fentről szemlélve mindent. Adja Isten nekünk ezt az erőt, ezt a kegyelmet, hogy szépen játszhassuk az élet játékát.
Ahogy fent, úgy lent. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk mennybe menetele ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Nap verse.
Harangvirág. Harangvirág, harangoz, hallgatom. Szeretnék boldog lenni egyszer, boldog lenni, nagyon, nagyon. És nem leszek, ha nem igyekszel. Most süt a nap, kék csoda vagy harangvirág, illat, zene a kelyhed, ha van, őrjítő titkodat most fúd rám, reszkesd el, most énekeljed. Jaj neked, ha most legurul a nap, és kék szépséged áhítat a lusta, meg nem rezzenti holt szír majdat többé, az Isten semmi angelussa. Fagyott virág, majd állasz a tetőn, az özvegyerdő barna bánatában, a hideg felhők alatt reszketőn. Sírnál, de hangod nem talál utánam.
Tóth Árpád Harangvirág című versét Kézdi György mondta el. Tóth Árpád költő, műfordító, 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött. Gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közöltem, a lapnak 1908-tól lett munkatársam. Az egyetemet nem végezte el, mikor addig elismert szobrászapjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival és visszaköltözött Debrecenbe. A debreceni Független Újság színikritikusa, majd a debreceni Nagy Újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adottak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságának az Esztendőnek volt segédszerkesztője. Ugyanebben az évben a Vörös Marti Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után pedig költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett. Színes híreket és politikai glosszákat írt alapban. A 20-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. Tóth Árpád 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Szeretet nélkül. Szeretet nélkül semmire sem megyünk. Szeretet nélkül a kötelesség elkedvtelenít. Szeretet nélkül a felelősség kíméletlenné tesz. Szeretet nélkül az igazságosság keményé tesz. Szeretet nélkül a kedvesség képmutatóvá tesz. Szeretet nélkül az okosság kegyetlenné tesz. Szeretet nélkül a rend kicsinyessé tesz. Szeretet nélkül a becsületesség kevéjé tesz. Szeretet nélkül a tulajdon kapzsivá tesz. Szeretet nélkül a hit fanatikussá tesz. Szeretet nélkül az élet értelmetlen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1,